90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szervusztok, kedves hallgatók, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Elindul a Millás reggelét a 90.9 Jazzén. Méghozzá november 23-án pénteken 3:47 után 1 perccel a stúdióban Ács Gábor.
És Gede Balázs.
És a korán kelő hallgatók, akik már írtak nekünk a szerelmes futár arról, hogy legalább az eső nem esik, és jön a hétvége.
Amikor esni fog az eső.
Amikor meg viszont majd esni fog az eső, igen. Aztán Dékartás írta, hogy optimista jó reggelt, kartások, bár a nemzeti fogvagyon gyarapítása ma csendes volt.
Fogvagyon?
Fogvagyon.
Hú, csak emelt.
A szülők már automatikusan ébrednek, akkor...
Perecelt és egy foggal kevesebb, vagy mi történt?
Fogvagyon, gyarapítása. Ja, nem. Valószínűleg az M-kartásnak jön a foga. Ja, a nemzeti fogvagyon gyarapszik.
Persze, M-kartás.
Plusz fogak.
Fogzik.
Jönnek, igen. Csendes volt, a szülők már automatikusan ébrednek korábban, így a korai indulásra tekintettem, és van a forgalom befelé a Pestre minden szakaszon. Így is van. És Anna is jó korán kelt, mert írt nekünk: ködös, de optimista, szép reggelt, bár óvatosan, de jó járató Kispest, Zugló, Újpest. Szép napot kíván nekünk, illetve mindenkinek, és mi is neki természetesen.
Valaki 06... tesztelte, hogy lealkítottuk ki a telefonanyjainkat, és főleg kiderült, te. Hogy a tiéd pittyeget, nem?
Na tényleg, mi nem alszik a Kántor Endre? Ez a mai nyomasztó kérdésünk, de majd mindjárt kiderít.
Mit csinál ilyenkor? Örüljön, hogy aludhatna.
Hihetetlen egy pacák.
Aggódik már.
Köszönjük a kelemeneket, boldog névnapot nekik. Dániel, Danilo, Dános névnap.
Na,
is
küldött egy linket, ezért kelt fel. Második helyezést ért el a nemzetközi sírásó versenyen a fehérvári csapat.
Zseniális.
Köszönjük, van Endre.
Breaking newsként állhatja nekünk, ezt meghagyjuk.
Volt értelme.
Igen,
jó reggelt, Bandi. Üdvözlünk. De elolvassuk, persze. Beemeljük a műsor szövetébe.
Lapszemlébe szerintem fogjuk idézni. Szóval, igen, névnaposok, kelemenek és klemenciák. Ez azért érdekes, mert ez lehet a női megfelelője a kelemennek, a kelemen pedig a Clemens latin névből ered, jelentése jámbor, szelid, jóságos. Nézzük a születésnaposainkat. Töröcsik Mari kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművésznő ünnepel ma. 1935-ös Töröcsik Mari, boldog születésnapot neki. Franco Nero, olasz színész, 1941, a mai napig nem tudtam megfejteni, hogy mitől lett híres. Melyik az az alakítás?
Mármint, hogy te?
Én nem tudtam megfejteni, hogy Franco Nero milyen íven pályán húzott föl, mert én amit láttam tőle...
Nem fog tudni segíteni.
Nem fog tudni segíteni, köszönöm. Akkor majd utána
nézek. Írjanak a kedves hallgatók. Szerintem föl fog robbanni az SMS forgalmunk.
Biztos, mert mindenki tudja, csak mi nem.
Szerepek, amelyben Franco Nero zseniálisat nyújtott. Igen.
Ér magyar.
Kérünk plusz kapacitást, plusz megabajtokat, nehogy ne bírja el a szerver. De küldjétek, ha van ilyen.
Igen, és Pokornélia magyar színésznő is ma ünnepel ezeket.
Hát ő azért.
Igen. és még valaki
nagyon gondolkodsz, nagyon.
Igen, megkérdeztem a keresőt, és felpattant a Google, és jött a Google Doodly, És
mi? Na, mi van benne?
Egy aljas kis rajz, én ezt a mozigépnek vettem, de kiderült, hogy nem az, mert rányomtam.
Igen?
Mert mit egy ilyen buborékban ilyen emberke belebeszél valamibe, és egy másik buborékban meg visszahallgatja. És kérlek szépen, amit ünneplünk, az Valdemár Paulsen neve. A születésének napja 1869-ben született ez a kiváló dán mérnök.
Aha.
És feltaláló, akinek legnagyobb érdeme több más egyéb felfedezés és feltalálás mellett a mágnes szalagos rögzítés, és ennentől kiderült, hogy a Google Doodle-ben nem mozigépet látunk, igen, hogyha ránézek, hanem két tekercs, mágnes tekercs fut egy ilyen masinán.
Neked az megvolt?
A szalagos
hangú. Te használtál olyat?
Ha persze. Kézde egyszer turkáltam gyerekként, és úgy leltem rá valahova elrejtve, nem volt használatban. Egy zacskó szalaggal együtt, és hát fú, hát azok a napok gyönyörűek voltak. Eleve olyan gyerek voltam, hogy amit megleltem műszaki, mindig elkértem az elromlott dolgokat a szomszédoktól, és ezt jól szétszettem, összerakni nem tudtam.
Aha.
Úgyhogy szerettem az ilyen műszaki kütyüket.
Én csak a bűvös kockával voltam így.
Igen, azt én is úgy tudom csak kirakni, hogyha szétcsavarozom. És akkor megtaláltam ezt, persze ezt nem szedhettem szét, mert működött, de lehetett nyomkodni, befűzni, lejátszani. Nagyon jó volt.
Nekem képzeld el, nagybátyám volt DJ, egy megrögzött aglegényt képzelje el, aki igazából nem nagyon találkozik, épít ki viszonyt senkivel, de nagy zenerajongó volt.
Aha.
Más kérdés, hogy megállt olyan 65 környéken, tehát igazából a Bonnie volt az utolsók, meg nyilván később volt, igen. De hogy azért nagy részt Bill Haley, Elvis Presley vonala, igen, és az új hullámot képviselt a Bonnie, de ezzel egész jól el volt egyébként. Aha, ott a 80-as években, amikor én gyerek voltam, és ő kitartott, de hát amikor már én is nagyon sok zenét fogyasztottam, és a kazettás magnó volt már, ő akkor is, és ő még a 90-es évek elején is a tekercseséről tolta, ott húzigálta, vette, úgyhogy nem sokat láttam ezt működésben, meg használtam, és még érdekes volt így. Tehát önáll, hogy megállt az idő, és megmaradt ennél a vonalnál.
Aha, igen, ez nagyon érdekes. Érdekes, nagyon sokáig esküdtek rá az ilyen vájtfülőek, hát én elhittem nekik inkább, mint hogy vitatkozzam, hogy ott van aztán a hangminőség, ugye ezek ilyen általában csöves cuccok voltak még, sőt volt benne az a, hogy hívták azt a zöld kis és lámpát, ami a hangra így...
Ó, nem tudom. Hát, ennyire nem voltam szofisztikált.
Igen, úgyhogy, és van ilyen nagy kattintós, csattanós kapcsolóval indult.
Igen.
És az volt a sebbváltó is.
Jaj, azt szerettem.
Ja, igen, ez egy érdekes sztori volt. Na, szóval ezt ünnepeljük, a mágnes szalagos hangrögzítés, amit egyébként a szerkezetet telegrafonnak nevezette Valdemár Paulsen annak idején. Az abból lett magnetofon.
Mivel hangoljuk optimistára mai pénteket, itt most már csütörtöknél még csak meg lehetett magyarázni,
hát arra, hogy már eltelt 10 perc, tehát
elkésett morgások, de
nem sokára itt
most
a nap vége. Elkésett morgás.
Csütörtökön még bele lehet magyarázni, igen, bármit, igen. De a pénteken ki kell teljesedni a jókeznek, mókának, kacagásnak, úgyhogy időjárásilag annyit tudunk, hogy egy-két helyen az országban 3-4 percre előbukkanhat a nap is, sok nap után és sok nap előtt, mert hogy a jövő hét elején még úgy tűnik, hogy egy pár mediterrán ciklonoknak a ívét, pályáját, mozgását nagyon nehéz előre jelezni, de akár telibe is kaphat minket. A keveredési zóna pedig azt jelenti, hogy nagy hó és nagy eső is lehet belőle az országnak valamelyik részén. Tehát ebből az következik, hogy Budapesten vagy lesz csapadék, vagy nem, és ez vagy hóban, vagy esőben fog hullani. Tehát ennyit lehet, hogy nagyjából bizonyosan elmondani a jövő hét elejével kapcsolatban. Majd ahogy közelebb jön, talán jobban látjuk.
Nézd, az optimizmus és a jókedv megalapozásához az első megfejtés Franco Nero kapcsán természetesen a Honfoglalás című film. Jó reggel.
Jó, igen, köszönöm.
A pályára csúcsa volt szerintem. Tehát odáig, hogy sikerült eljutni ez a gyötrő kérdésünk. 06302010909 zene.
Na hát, nehogy azt gondoljuk, hogy csak őt találjuk meg. Tegnap beleszaladtam egy Doggy Dog nevű filmbe, Nicolas Cage-el például. Borzasztó rossz volt, ne nézze meg senki, csak ezt szeretném javasolni, vagy ha valakinek még szembe jön, úgyhogy de folytathat, de nem folytatom, mert akkor most optimista pénteken ez nem illik. Csak nehogy azt higgye bárki, hogy most ő került a keresztűzbe, és csak Franco Neroval van problémánk.
Igen.
Egyik éjjel piszokul, lázva ébredek fel. Yeah. Másik nappal ugyanez ezt csak áll a gyűrött arcon. Éjjel-nappal becsapom magam, de szól egy angyal. Nappal éjek, hülyeségre ott az álom, tényleg éjjel, tényleg éjjel. És mondd, mi van, ha tényleg létezik örökké tartó a szerelem, nekem lenne kedvem. Csak tényleg erre vágyom, menjek innen, vagy ne értsen. Várlak, mámor, odakinn a másik ember bátor. Yeah. Én is lennék csuda jó fajat is, hogyha mernék, tudnék, bírnék. Az a városokban nagyra nyíltam, nyúltam, nőttem. Újból ébren, minek átadom magam, hogy éltem eddig, tényleg, miért nem? És mondd, mi van, ha tényleg létezik örökké tartó szerelem, nekem lenne kedvem. És mondd, mi lesz, ha én csak tényleg erre vágyom, húzzak innen, vagy ne értsen. És mondd, mi van, ha tényleg létezik örökké tartó szerelem, nekem lenne kedve. Ha én csak tényleg erre vágyom, húzzak innen, és ne higgyem. Miért ne higgyem? Miért ne higgyem? Miért ne, miért ne, miért ne, miért ne, miért ne?
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Hát ugye... Majd azt elmondod. Tehát nem volt Amerika, úgyhogy eleve csendesebb volt, egy picit is unalmasabb a világ. Ugye már a pulyka beszerzés zajlott tegnap, ma pedig az elköltése, vagy hogy van? Nem, tegnap költötték el, és előtte vették. Ma már készülnek csőre töltött fegyverekkel, hogy megküzdjenek egymással a Walmartokban és a különböző áruházakban.
Csak van, aki szó szerint veszi, igen, azokban igen, mindig sokan.
Igen. Na, szóval Budapesten az történt, hogy 0,1%-kal erősödött az irányadó mutató, a BUX, ez 58 pont plusz 39.489-es záróérték. A forgalom egyébként 6,5 milliárd forint lett, ami számomra meglepő, én a felét satszoltam volna, mint egy olyan csendesebb nyári napon, de mert hogy így iránymutatás nélkül voltunk, de ez így nagyon szép. A MOL 22 forinttal tudott erősödni, 3160 forintig, ez 7,1%-os plusz, az OTP az 70 forintot esett, ez 6,1% mínusz, 11.420 lett a vége. Az erőmenő az a Magyar Telekom volt, 2,5%-kal hízott az árfolyam, 446 forintig rallizott, mondhatjuk egész nyugodtan, 11 forintos a növekmény, a Richter Gedeon pedig 5 forintra tudott emelkedni, 5315 forintra. Az erőmenőt itt a blue chipek között gondoltam, mert az igazi Mayer, az a 4IG volt, ugyanis folytatta az elmúlt időszaki erősödését, és 7,9%-os pluszban 890 forinton. Ja nem, 890 forintos forgalom mellett zárt valahol. Nem találom az árát. 8% plusz, önmagáért beszél. Amerika?
Amerika ugye zárva volt, igen. De
ez rövid?
Igen, volt már úgy, hogy benéztük, és azt gondoltuk, hogy nyitva van, amikor éppen nem nagyon figyeltük napközben. De hát tegnap nagyon figyeltem, és nem akart kinyitni az Istennek sem, tehát most ebben nem fog beleszaladni. Ellenben Európában kis mínuszok voltak, sőt, nem is olyan kicsi, mondjuk, hogy az 1% környékiek, úgyhogy az egyetlen kivétel érdekes módon travel and leisure szektor, ahogy írják a szakértők. Az meg valószínűleg azzal állhat összefüggésben, hogy előző napon Amerikában is ez a szektor jól szerepelt az olajár csökkenésével. Maga az olaj egyébként éves mélypontra esett, úgyhogy nem hallottam a hírekben, mennyivel csökken ma a benzin, pedig erre vártam, nem. Ah, már, mindjárt mondja, jaj, de jó.
Breaking news, ja, nem okay. Most. Nem,
ja,
most 10-kor.
Majd csak a felesbe. Hát kérlek, légy szíves, most. Be kell, hogy kapcsolj. Na most tessék, parancsolj.
Mondd el 10-kor, és akkor végighallgatják a műsort mindenképp a hallgatók.
Na mondjad most már.
Pedig az előbb írtam meg a hírt.
Csapod meg.
Gázolaj.
A gázolaj jobban drágul, azt tudom.
Drágul.
Nagyon reggel van még csökken.
Tegyük a
5 forinttal talán a benzin, és...
És a gáz, szerencsétlen gázolaj, most már kinyílt az olló, az meg ott maradt fönn.
A duplája. A
csökkenés mértéke?
Nem. A duplá... Hogy is van?
Az érdekes, mert akkor két és fél lenne a benzin.
Nem. Azt javaslom, hogy mondd el ott, ahova szállt a Andi.
Mondhatjuk azt, hogy...
Mert már mindenkin a rettegésül, hogy vajon most tényleg mennyi és föl vagy le.
Értékelhető mértékben.
Elmozdult a benzin árfolyama és a gázolaj valamelyre.
Igen. Mert az alaphír az volt, ami ebben a rovatba illik, hogy éves mélypontra esett az olajár, és igen, érdemes volt várni péntekig a tankolással. Tőzsdéken meg, hát mondom, nagyjából ennyi Amerika hiányában, de azért egyértelműen negatív volt a hangulat az európai piacokon. Kérném szépen kiképezni a CNBC összefoglalójához is új munkatársakat, ez már lehet, hogy a robot, tehát amikor az a címe a cikknek, hogy estek a részvények, mert rossz volt a hangulat, hogy is mondjam.
Lehet ezt azért cizellálni.
Igen. És aztán felsorolják benne az unalomig ismert okokat, aha, hogy amúgy félnek Olaszországtól, félnek a Brexittől, ugye pont tegnap nyilván féltek, mindegyik napi jellegű történet. Köszönjük szépen a hozzájárulást. De ebből a talán is következik, hogy nem volt olyan nagy hír, igen, amit oda tudtak volna tenni, ezért megy a kamuzás.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Na hát akkor ebből kiderült, hogy az lesz, hogy mit mond nektek friss híreket. Azután pedig visszajövünk, és folytatjuk a Millás reggelit itt a 9.9 Jazzin lapszemlével, és hát ezt tényleg szemléznünk kell, amit Kántor kollega volt kedves, és hajnalán felkelve elküldött nekünk, mert nagyon izgalmas hírekről van szó benne.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Funky! Egy olyan zenei stílus, amelyet még igazi zenészek játszottak valódi hangszereken. Amikor képzett muzsikusok vették bele a szívüket és a zenei tudásukat egy-egy dalba. De a funky mocskos, a funky ütős, a funky megmozgatja a testedet és a fantáziádat is. A Funky Feeling a város talán legrégebbi funky műsora. Itt a 90.9 Jazzin a legjobb fekete zenékkel, mixekkel és a legérdekesebb nagyvárosi témákkal. Péntek este vár a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, ha valami igazira vágysz. Hírek a 90.9 Jazzin.
Több pénz jut az Otthon Melege programra. Budapesten jótékonykodik Chuck Norris. Borult, hideg idő várható a folytatásban. Jelenleg 5-6 fokot mérünk Budapesten. Jó reggelt kívánok, 3 perccel múlt 7 óra a mikrofonnál, Schmidt Andi. Elfogadhatatlannak tartják a szakszervezetek a munkatörvénykönyvének tervezett módosítását. A munkáltatók viszont nem a tartalmát, hanem az egyeztetés hiányát kifogásolják. Meleg János, a Vasutasok szakszervezetének elnöke szerint a változtatás azt jelenteni, hogy a munkavállalókat bármikor be lehetne rendelni túlmunkára úgy, hogy azt a munkáltató ráír 3 évente elszámolni és kifizetni. A Fidesz a tiltakozásokra azzal reagált, hogy a kormánypárt le akarja bontani a bürokratikus akadályokat, hogy aki többet akar dolgozni és keresni, az megtehesse. Két fideszes képviselő terjesztett be olyan módosító indítványt, amelynek értelmében 3 évre emelnék a munkaidőkeret elszámolását, és 400 órára növelnék a túlórák számának felső határát. Megemelkedett az Otthon Melege program keretösszege. így még többen vehetnek új hűtőt vagy mosógépet. 2 milliárd forint helyett összesen 5 milliárd forinttal segítik a háztartási gépek cseréjét. A keretet a nagy érdeklődés miatt bővítették. Megduplázódott 10 év alatt a hazájukon kívül munkát vállaló uniós állampolgárok száma. Az Európai Bizottság felmérése szerint már 17 millióan vannak, és további 2 millióan pedig naponta járnak át szomszédos országba dolgozni. A brüsszeli testület azt is közölte, hogy 1987-es indulása óta nagyjából 9 millióan vettek részt az Erasmus programban. Jövő év elején Budapestre költözik Moszkvából a Nemzetközi Beruházási Bank központja. Jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a Magyar-Orosz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Bizottság budapesti ülése után. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország emellett újra csatlakozik a 400 millió euró tőkével rendelkező Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bankhoz. Európa legjobbja lett a Nyíregyházi Állatpark. A sóstózó első helyen végzett a 500 000 látogatószám alatti kategóriában. Egy független állatkerti elemző szervezet végezte a felmérést. 29 ország, 126 állatkertjét vizsgálták meg, mintegy 40 szempont alapján. A Nyíregyházi Állatpark kategóriájában 44 állatpark közül lett a legjobb. Chuck Norris indítja el az idei cipős doboz akciót. A Baptista Szeretett Szolgálat karácsonyi jótékonysági programja szombaton indul a Papp László sportarénában. Itt találkozhat a közönség a legendás filmsztárral. Az országos akcióban a karitatív szervezet cipős doboz méretű ajándékokat gyűjt a rászoruló gyermekeknek. A teljes bevételt pedig jótékony célra fordítják a szervezők. Marad ma is a borult és párás, szürke idő, csak jelentéktelen szitálás fordulhat elő. Az Észak-Dunántúlon megerősödik a délkeleti szél. Napközben 4 és 9 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén pedig ismét sokfelé elered majd az eső. A hírszerkesztő Schmidt-Andit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, a városban közlekedők most még normál tempomban autózhatnak, a főbb útvonalakon jelentős tolódás nem alakult még ki, a rakpartok és a hidak is jól járhatóak, a bevezető utakon is zavartalanul lehet bejutni a városba, csak az M3-as felől érkezők tapasztalhatnak forgalom erősödést. Egyelőre jelentősebb lezárásokról nem tudunk, és balesetről sem kaptunk hírt. Köszönöm szépen a figyelmüket, és további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. I was lost in your love. I was captured and found. reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzin. November 23-a van péntek, és 3:48 lesz 3 perc múlva a stúdióban Ács Gábor.
És Gede Balázs.
0630 2010 909 az SMS és WhatsApp számunk. Erre rá kell nézni, hogy ez működik-e.
Na, mit küldtek a hallgatók?
Semmit, ez az, hogy semmit, ami elég gyanús,
ja,
ennyire nem lehet unalmasak, úgyhogy majd megnézzük, hogy be van-e dugva a szerkezet, a kézikészülék a szerverhez kapcsolódik-e. Nézzük a lapokat, mit írnak. A napi.hu azzal kezdi a mai hír folyamot, hogy arról ír, hogy hogyan változhatnak a napelemes rendszerek. A napelemes rendszerek háztartási méretű terjedése a visszafogott állami ösztönzők ellenére is felgyorsult, de ez új problémákat is generál. Az efféle beruházásokat talán leginkább élénkítő tétel megszüntetése, így már is napirendre került. És egy elég érdekes dolgot idéznek, ugye azon, hogy a lakossági napelemes rendszerek építésének ma is az egyik legfontosabb ösztönzője az, hogy az ilyen rendszerek a saját fogyasztáson felül többlet termelésüket ingyenesen tölthetik fel, és tárolhatják az áramszolgáltató hálózatán. Ezt a gyakorlatot meg kell szüntetni, derült ki Kaderják Péter szavaiból, aki egy rendezvényen mondta ezt el. És azt mondta, egész pontosan azt hangzott el, meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségek vannak, de miért kapnák ezt ingyen. Úgyhogy lehet, hogy erre rá terhelnek majd valami adót, árat, valamit. Szóval a lényeg az, hogy a napelemes kis erőművek és rendszerek működtetéséről, meg mindenféle hátteréről a napi.hu-n lehet olvasni.
Aztán 24.hu-n egy balatonparti fejlesztésről, nyilván politikai vonal is van, Mészáros Lőrinc nem véletlenül szerezte meg a Balaton turisztot, illetve sok balatoni kempinget, úgy tűnik, hogy egyiken luxus villapark fog, Balaton Szemesiről van szó egészen konkrétan épülni, és akkor hosszasan taglalja a cikk, hogy hogyan került egy olyan üzletember érdekeltségébe ez a terület, akit sok szálon kötnek ez a bizonyos Mészáros Birodalomhoz. Viszont csak egy apró érdekesség, hogy az önkormányzatnak a jegyzőkönyveiből, illetve a önkormányzati ülések jegyzőkönyvéből derül ki, hogy felmerült például, hogy hát ez, ha már egyszer volt elővásárlási joga az önkormányzatnak, akkor miért nem sikerült megszerezni, és ebből a jegyzőválaszából kiderült, hogy nem is történt adásvétel, tehát nem adásvétel útján került az új tulajdonosokhoz. Ennek a háttere is benne van, hogy amikor egy korábbi cég csődbe ment, akkor attól a bankok, illetve bankokhoz került, a bank a vagyonfelosztásra került sor, és akkor itt hitelezői sorban, hogy tudsz elő lenni ahhoz, hogy ezeket összevásárolgatva meg tudjál szerezni egy területet, és így például nem volt esély az önkormányzatnak se, hogy hozzájusson ehhez a területhez, szóval akkor ennek a háttere ez a 24.hu. Na, aztán a g7.hu megint kitolt velem, mert hogy már itt, amikor adásban vagyunk, nincs időm végigolvasni, pedig ez megint csak igazán érdekelt volna ez a cég, amit olvastam belőle az alapján, meg főleg. Szóval, hogy jönnek a fehérje dúsított élelmiszerek, hogy úgy tűnik, hogy rátalált az aranybányára az élelmiszeripar azzal, hogy plusz fehérjéket adnak mindenféle egyre több termék. Az alapja nyilván a badisoknak a fehérje poros időszaka, de úgy tűnik, hogy sikerül elhitetni az emberekkel, és ez nem magyar specialitás, hogy ez nagyon egészséges, és jobban járunk, és teszünk az egészségünkért azért, hogyha mondjuk sokkal drágább fehérjében kipótolt termék termékeket vásárolunk, és már ez most is jól látszik. Ezek most kb. Másfélszeres áron, mondjuk a joghurtoknál például másfélszeres áron futnak. Aztán táplálkozástudományi elemzés is van benne, ott nyilván sok áramlat van, megvitáznak a maguk a szakértők is egymással, de azért elég egyértelműen kijön, hogy igazából az átlagos magyarnak semmi szüksége erre, tehát ott elég jó
az átlagos, a fogyókúrához kell a plusz fehérje, ugye, mert az izmot könnyebb lebontani, igen, tehát igen, ha rosszul csinálod, akkor izomból fogsz fogyni, és nem a hájból.
Igen,
úgyhogy ilyen esetekben van dús, szerepe.
Szénhidrát, szegény diéta, igen, párosul.
De valóban a normális falatozáshoz simán elég, hogyha veszünk egy kis csirkét, zöldséget és krumplit.
Igen, tehát most tehát úgy tűnik, hogy ez most a varázs szó, tehát a plusz fehérjével el lehet, és akkor ennek a háttere, tehát a g7.hu ma reggeli anyagában.
Keresgettem az Enfort.hu-t, hogy mit nézünk onnan, és hát ez igaz, hogy délután ír, de elég érdekes. Aki esetleg nem találkozott vele, annak mindenképpen, és így voltam vele én is. Ugyanis háromnapos razziát tartott bűnmegelőzési céllal a rendőrség november közepén a főváros buli negyedeként ismert körzetben, az Erzsébetvárosi, Terézvárosi és belvárosi szórakozóhelyek környékén. NAV-val, BKK-val és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen végrehajtott akció részeként az illegálisan működő engedély nélkül dolgozó taxisokat is kiszűrték. És a budapesti kereskedelmi és iparkamara honlapjának beszámolója szerint 54 taxist ellenőriztek, 54-en, és 27 esetben indított a hatóság eljárást különböző engedélyek hiánya miatt, míg 26 járművezetővel szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztek. A kettő összege az 53. Tehát egy valaki volt, aki átment a rostán. Úgyhogy ez csak érdekes. Ja igen, és amit Kántor Endre kolléga küldött, tehát az szenzációs.
Ezt szó szerint érdemes idézni az elejét.
Ezt fel kell olvasni, nem túl hosszú, igen, és ezért válik izgalmassá. A székesfehérvár.hu-n talált rá, nem is tudom, hogy és milyen körülmények között a munkatárs. Hát
ezek, hogy általában Facebookon kezdenek el cirkulálni.
Egy nyolcadikai hír, tehát nem annyira breaking, de mindenképp izgalmas. A címe második helyezést ért el a nemzetközi sírásó versenyen a fehérvári csapat. Csütörtökön Szlovákiában tartották a V4-ek nemzetközi sírásó versenyét, ahol Mizda Jenő és Herzog Tamás, a Városgondnokság Kegyeleti Központjának munkatársai a 14 csapatból második helyezettek lettek. A nemzetközi versenyre a Magyarországi Temető Fenntartók és Üzemeltetők Egyesülete által szervezett harmadik sírásó versenyen elért első helyezéssel jutottak el. A kettő fős csapatoknak 2 óra állt rendelkezésre, hogy egy 80 cm széles, 2 méter hosszú és 160 cm sírgödröt kiássanak, és mindössze 1/4 órájuk volt a hantolásra. Hát ennyi a hír.
Elképzelted magát a versenyt?
Hát ezt el, igen.
De hogy azt vajon, hogy is mondjam, bíróval, valós körülmények
között? Vagy aki arra figyel, hogy ne hányja messzire a földet.
Vagy hogy kamukoposóval végzik ilyenkor vajon. Vagy hogy, hát az figyelj, nem sose lehet. Életszagúnak kell lenni a dolognak.
De nem. Az annyira kegyelesértő. Az több, több lenne, mint ilyen játék meg verseny. Biztos, hogy kamukoposó. Viszont
azonos súly, azonos föld minőség, gondolom, hogy ugye összehasonlítható legyen. Így kell ezt azért.
Igen. Viszont ebből lehetne egyéni, szerintem a hantolás kategóriában szép egyéni eredményeket lehetne elérni. Azt gondolom.
Hát ez csapatmunka, halljuk meg. Tehát
ez azért, csapatmunka.
Ugye azért, hogy is mondjam, tehát azért egy két igazából jól összedolgozó sírásó azért az...
Hát és látszik meg is lehet az eredménye.
Látványnak sem. De na, igen.
Hát úgyhogy a V4-ek nemzetközi sírásó versenye.
Gratulálunk.
Óriási mindenképpen. Na, ez fért bele a maiba. De nekem nincs is nyitva adás, mert nem tudom, hogy milyen az a ne után.
Outlet. Ja, nem, ezt még csak a nem, még a lapszemlében marad benne, hogy a világgazdaság vezetőanyag az outlet piac, magyarországi outlet bizniszről szól, ahol 6 év alatt majdnem 70%-os volt a növekedés már, mint a forgalomban, úgyhogy ennek a hátteréről pedig ott lehet olvasni.
Swing, twist like a hurricane, it's
Ez továbbra is ahol vagyunk, Millás reggeli, itt a 9 napot kilenc jazzin elnézést, csak annyi mindennek kell foglalkozni, a hiba elhárítástól, a karácsonyi ünnepek, minden van. És akkor még az önkéntes nyugdíjpénztári
karácsonyi ünnep. Van, ahol Black Friday van, és de most akkor nem a devizapiacon kereskedsz, miközben beszélsz, hanem...
Olyan
nem szokott lenni.
Nem.
Mert ez most...
Egyszer-kétszer, ha van alkalmi.
Nagyon alkalmi vételadás. Igen. Akkor mit vadászol valami? Hol van nagy akció? Tele olyan pop-upok ugranak, aki mindenki ilyenkor próbálja behajtani a betevőt, a utazó közönségen. Azon is egyébként, de ez majd egy későbbi robotnak a témája lesz, mert ott is akciózások vannak. Na de, igen, ilyenkor nagy leáradások vannak, és sokan kellnek korán, hogy lássák, sőt, már van, ahol éjfélkülön indult, úgyhogy megtámadtak. De akkor te nem karácsonyi bevásárlást tartottál most.
Nem,
ez
nem,
a lényeg.
Nem, jó? Nem, abszolút. Egyéb a műsort érintő dolgokkal voltam elfoglalva. Mert hogy meg kell beszélnünk, ugye azt a jogszabályi módosulást, ami az önkéntes pénztári befizetéseket érinti, ugye itt adó ügyileg, meg mindenféle szempontból, és ebben a segítségünkre áll Ján Ágnes, a Portfolio.hu elemzője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Szinte teljesen rábízom, hogy kibogozzuk ezeket a dolgokat. Én olvastam a cikkedet, és hát itt a százalékok, adók, hogyan tolódik a munkaadótól a munkavállaló felé, hogy lesz a kettőnek az összege magasabb, mint volt. Ez egy igen tisztességes munka volt kisillabizálni, úgyhogy tedd meg nekünk, hogy röviden valahogy átláthatóvá teszed a helyzetet.
Jó, hát röviden, ugye annyi a lényeg, hogy jövőre egy új adócsomagot fordott el az országgyűlés. Ennek az egyik része lesz az, hogy a kafetíjjelentet ugye teljesen átírják. Sok elem, ami eddig nem jövedelemként adózott, hanem kedvezményesen jövőre jövedelemként fog adózni, és ez lesz majd az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulások és adományok esetében is. És ami ennél a két tételnél fontos különbség az idei évhez képest, hogy a munkáltatói hozzájárulások ugye idén eddig 40,71%-a adóztak, és akkor a munkáltatót érintett adó tehet, tehát a munkavállalónak az semmilyen adó vagy egy fizetési kötelezettsége, addig ez jövőre már ilyenként fog adózni. Ez azt jelenti, hogy míg a munkavállaló, míg a munkáltató oldaláról ez 21%-a fog csökkenni az adóteher, addig a munkáltató és a munkavállaló oldalról pedig 33,5%-a fog nőni, hiszen ugye ilyenként fog adózni. És adomány oldalán pedig ugye egy igaz volt a szabály, hogy a munkáltatónak ez nem került cserébe, viszont a munkavállalónak 28,98%-os adót kellett utána fizetnie. Jövőre viszont, mivel ez is bérként fog adózni ez a tétel, ezért a munkáltatónak is 21%-ot kell adóznia, munkavállalói oldalon pedig a 28,98% 33,5%-a fog nőni.
Kérdés, hogy fog-e még valaki befizetni?
Igen, mennyire marad ez vonzó, ez a konstrukció?
Hát ha összevetjük az idei évet a jövő évvel, akkor azt lehet mondani, hogy az adomány lesz talán munkáltatói oldalról a kezdetűbb változás. Tehát ugye még idén nem kellett adóznia utána a munkáltatónak semmit, de már kell. Itt lehet lehet számítani egy visszaesésre. Az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulások igazából nem lesznek kezdetűbbek munkáltatói oldalról. Munkavállalói oldalról igen, de itt mondjuk annyit ellensúlyoz a rendszer, hogy jövőre ezután is felt egy 20%-os adóvisszatérítést igényelni, de idén eddig nem lehet, csak az egyéni befizetés után.
És igen, elgondolkodtam, hogy kinek érheti meg ezután, de nem tudom. Továbbra sem.
Igazából azt kell itt látni, hogy hogyha bérként fizetni ki ugyanezt az összeget mondjuk a munkáltató, mint amit eddig ugye mondjuk az önkéntes pénztárba fizetett be a tagoknak, vagy adományként, akkor melyik elemmel jár nagyobban mondjuk a munkavállaló. És azt lehet mondani, hogy még a kedvezőtlen változás ellenére is a bérkifizetést az még mindig rosszabb lenne, mint a munkáltatói hozzájárulás vagy az adomány jövőre. Tehát azt lehet látni, hogy még ezekkel magasabb adóterhekkel is jobban jár a munkavállaló, hogyha ezt önkéntes pénzszerű befizetésként, vagy adománként kapja meg azt az összeget, mint hogyha azt a munkát tudja gyertként adná oda neki.
Uh-huh. Ezzel együtt mi a várakozás, hogy hogyan fognak alakulni az önkéntes kasszákba érkező összegek?
Hát attól függ ugye nyilván, de hát adomány oldalról szerint a beszélkísérletítés, és éppen amiatt, hogy most már ugye munkáltatói oldalról kevezőtlen beszél az adózása, munkáltatói hozzáadásban nem feltétlenül várok érdemi visszaesést, és ugye itt az is számít, ugye, hogy most már ez egy 20%-os adóvisszatérítés munkavállalói oldalról, ez azért segíthet. Meglátjuk, hogy a munkáltatók hogyan reagálnak el az új szabályra, fogják elmenni jövőre a munkavállalóiknak adott önkéntes pénzszerű hozzájárulásokat, vagy tartják az idejét. Nagyon tartják az idejét, akkor nyilván kevesebb lesz jövőre, mint amit most kaptam.
Jó van, oké, hát akkor majd a számok ismeretében visszatérünk rá még egyszer. Nagyon szépen köszönjük,
köszi szépen,
felvilágosítottál. Most már jobban látjuk, átlátjuk.
Szervusz! Ágyelen Ágnessel, Portfolio.hu elemzőjével beszélgettünk az új adószabályok következtében módosuló önkéntes nyugdíjpénztári lehetőségekről.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel? Felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát minden csütörtökön reggel 7:30 után pár perccel. Ingatlan ügyek rálátással.
Okosabb, gyorsabb, személyesebb. Támogatónk a Rockholm ingatlanhálózat üzemeltetője, a Rockholding Kft.
Rövid hírek a 90.9 Jazzen.
Új műszereket, eszközöket kapott a Jám Ferenc Délpesti Kórház. Az 55 millió forint értékű fejlesztés Csepel, Pesterzsébet, Pest-Szent-Lőrinc, Pest-Szent-Imre és Soroksár önkormányzatának összefogásával valósították meg. A beszerzett eszközök elsősorban a sürgősségi betegellátó osztályon és a kardiológián folyó munkát segítik. Kevesebbet fizetünk mától a benzinkutakon. A 95-ös benzin 5 forinttal csökkent, és 6-tal a gázolaj literenkénti ára. A mérsékléssel a benzin átlagára 364, a gázolajé pedig 415 forint lett. London Gatwickre és Oszlóba indít járatot a Wizz Air Budapestről jövő tavasszal. London második legforgalmasabb repülőterére a Wizz Air naponta közlekedik majd, a norvég fővárosba pedig hetente négyszer mennek majd a járatok. Frankfurtba, Tel Avivba és Szentpétervárra is növeli a heti járatszámot a Diszkont légitársaság. Megújult a budapesti libegő felső állomásának környezete. Pihenőparkot alakítottak ki mobil pavilonokkal, valamint az egykori jánoshegyi vendéglő volt terasz részén kilátópontot építettek. A korábbi aszfalt burkolat helyére cserjéket, fákat ültettek, az ösvényekre pedig stabilizált murva burkolatot szórtak. Pokorni Zoltán 12. kerületi polgármester elmondta, a normafánál engedélyeztetés alatt van a sífutó és szánkópálya kiépítése, és a remények szerint jövő ilyenkor már üzemelnek majd. Ma nyílik meg a Várkert Bazár első világháborús kiállításának legújabb része. A tárlat látványos installációkon mutatja be Magyarország és a világ történelmi változásait a háború utáni években. A határváltozásokat például emeletnyi földgömbön lehet tanulmányozni, illetve interaktív táblák segítségével lehet megismerni, egyebek mellett a Párizs környéki békék következményeit. Újra sztárparádé lesz a Volton, bejelentették a Soproni Fesztivál jövő évi első fellépőit. Koncertet ad majd Slash, Parov Stellar, a Slipknot, valamint Robin Schulz is. A magyar előadók közül színpadra lép a jövőre 30 éves Tankcsapda, a Punani Masszív és Rúzsa Magdi is. A négynapos fesztivál június 26-ától 29-ig tart majd. Ma is marad a borult párás, szürke idő, és csak jelentéktelen szétállás fordulhat elő. Az Észak-Dunántúlon megerősödik a délkeleti szél. Napközben 4 és 9 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén viszont ismét sokfelé elered majd az eső. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban akadozik az előrejutás a Jászberényi úton az Éles Saroknál, a Haraszti úton és a folytatásban a Grassalkovics úton befelé, a második Rákóczi-Ferenc úton pedig az M0-as autóút és a Csepeli temető közelében. Telített a Kerepesi út, a Hungária körút előtt, a Könyves-Kálmán körút az Üllői úttól a Rákóczi híd irányában, a Hungária körút a Tököli út és a Kerepesi út előtt egyaránt, mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé a Barostértől szintén lelassul a haladás, ahogyan az M1-es, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán is a Gazdagréti felhajtótól és a folytatásban a Budaörsi úton is. Lassulást tapasztalhatnak az M5-ös autópálya bevezetőjén az autópiactól, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán befelé a Szerencs utcánál, a 11-es főút fővárosi szakaszán a Pünkösdfürdő utca közelében és a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt. Varga Etele, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Melletted a vetélytársak? Vannak adataid, de nem érted őket? A digitális gazdaság veszély és lehetőség is egyben. Ne legyincsünk! Ez nem egy lehetséges jövő, hanem a nagyon is valódi jelen, ahol azt számít, fel tudod-e tenni a megfelelő kérdést. Érdekel, hogyan lesz a nyers adatokból valódi üzleti érték? Segít az adatgazda, a Millás reggeli adatalapú döntéshozatal rovata.
Na nézzük egy kicsit a hatékony egészségügy, illetve az egészségügy hatékonyá tételéről fogunk beszélgetni Kohanec Margóval, a KPMG egészségügyi tanácsadásért felelős igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na hát ugye az alapsztori az, hogy számítások szerint 2050-re a teljes népesség 25%-a lesz 60 év feletti, úgyhogy nyilván az egészségügyi ellátórendszerek hatékonyságának növelése nélkül elég nehezen elképzelhető, hogy itt majd helyt tud állni a rendszer, már csak azért is, ugye, mert ugye ez a 25% ez a mostanak a duplája, mert most jelenleg 12% a népességnek, aki a 60 év fölötti korosztály.
Ez globális adat.
Ez globális adat, igen, az európai az, nem tudom, valahol láttam.
Ez még szomorú, mert 34% igen, az MNB növekedés jelentése
igen, alapján. Igen. Úgyhogy nagyon össze kell kapni itt az ellátórendszereknek magukat. És hát erre ugye a KPMG ki is dolgozott egy 9 lépésből álló cselekvését erre, de hol vannak azok a pontok, ahol úgy lehet hozzányúlni, hogy tényleg látványosan és jelentősen javuljon a hatékonyság, az ellátási hatékonyság?
Igen, pontosan jól mondjátok, hogy ez a rendszer így, ahogy van magában, ugye ezekkel a bemeneti adatokkal, meg hozzátennék még egyet, hogy információink szerint a magyar egészségügyből a jelen pillanatban 25 000 dolgozó hiányzik, ezek szakdolgozók, orvosok mindösszesen együtt. Úgyhogy ez egy jelentős nyomás, amivel valamit tenni kell. Ez egy globális nyomás, bár ahogy ugye beszéltük, ennek geográfiailag különböző szinten jelentkezik. Itt Európára ez a 34% az igaz. Az egyik és legfontosabb kijelentésünk itt, hogy az egészségügy és így a kórházak is alapvetően ugyanúgy működnek, mint bármilyen nagy létesítmény, vagy akár gazdasági társaság ebből a szempontból, hogyha fenntarthatóságot várunk el tőlük. Tehát az egyik legfontosabb dolog az a határozott szándék arra, hogy ez az átalakulás megtörténjen, és hogy tudjunk egy olyan rendszert felállítani, ami nem a napi tűzoltásban van elfoglalva, hanem a napi munkát elvégzi, és utána van lehetősége stratégiát alkotni és fejleszteni. Mi meghatároztuk ezt a 9 lépést, és talán a két legfontosabb része, amit én szeretek kiemelni, az az egyik, hogy a betegektől, a páciensektől kell indulni a minden ilyen gondolkodásnak, tehát őket kell a középpontba helyeznünk, és őket kell határozottabban és aktívabban bevonnunk. Ennek több szintje van, az egyik, amikor a beteg szinte úgy érzi, hogy elszenvedője az egészségügynek, szinte nem is érti, hogy mi történik vele, csak morog, hogy már megint várakozik a következő vizsgálatra, és nem is tudja, hogy mi lesz ennek a kimenete, és mi az a végcél, amifelé haladunk. Már az, hogyha tájékoztatjuk a beteget, és neki van egy alapinformációja arról, hogy mi történik a kezelésével, már az nagyon fontos, és akkor utána bevonhatjuk egyre mélyebben, visszajelzéseket kérhetünk tőle, később visszajelzést kérhetünk tőle a helyszínen, vagy már megkérdezhetjük a véleményét, hogy mik az ő legfontosabb szempontjai ezekben az átalakításokban, vagy a legmagasabb szinten ott már beteg szervezeteket vonunk be a stratégiai döntéshozásba. Ez talán azért is volna kifejezetten fontos Magyarországon, ugye beszélünk arról, hogy ez egy nagyon erősen kórházcentrikus rendszer, rengeteg kórházban rendelkezünk, és ott mindenki belátja, hogy ez így nehéz hatékonyságot megteremteni, de mindenki azt gondolja, hogy jó, a többieknek lehet, hogy nem olyan fontos a kórház, de nekem azért legyen bármilyen romos is, bármilyen nehezen működik, bármilyen nehezen fenntartható, de azért, hogyha én kinézek az ablakon, legyek biztonságban, hogy az én környezetemben van egy kórház. Ezt feltételezzük, és ezt feltételezi a politika is többnyire, de azt reméljük, hogyha informálnánk a betegeket, és megkérdeznénk, hogy mik a szempontok. Tehát az, hogy helyben legyen egy döcögős ellátás, vagy esetleg egy kicsit távolabb tőlük, de egy sokkal gyorsabb, professzionálisabb betegutak mentén kialakított ellátást kapjon, akkor sokszor meglepődünk, hogy a beteg mennyire okos döntést, vagy az emberek mennyire okos döntést tudnak hozni. Tehát az egyik, amit kiemelnék, hogy a betegek oldaláról kell indulni. Az átalakításnak elég nagy szinten kell megtörténnie, tehát sokkal több szereplőt kell magába integrálni ahhoz, hogy hatékonyan működjön. Gondolunk itt arra, hogy a szociális ellátást, a közösségi erőforrásokat, az otthoni gondozást, alapellátást, hospice ellátást, az önkéntes szektor ellátásait, a sürgősségi szektor ellátásait is integrálhatjuk. Tehát ilyen nagyobb madártávlatból gondolkozunk erről. És ismételten ebben is kérjük ki a páciens véleményét, helyezzük őt a középpontba. Amit már említettem, a határozott vezetés és a menedzsment határozott szándéka az átalakítások keresztülvitelére. Ez egy roppant fontos szempont. Aztán pedig ugye említettem, hogy több szereplő van ebben, tehát széleskörű partnerbevonásra van szükség. Természetesen nagyon fontosak a technológiai lehetőségek, de az egyik szempont a páciens, a másik szempont pedig az egészségügyi dolgozók és a kórházi dolgozók, az ő bevonásuk az egészben, és hát ösztönzésük, motiváltan tartásuk, ez nagyon fontos szereplője. Tehát sokszor látjuk, hogy akár ügyfeleinknél, cégeknél, akár kórházaknál nagyon jó irányok vannak, de sokszor elvérzik azon, akik végrehajtják ezeket.
Aha. És ez mindenhol, minden rendszerben hatékonysággal járna, ugye? Ezt azért kérdezem, mert az alap az meg viszont nem ugyanaz, ugye itt globális demográfiai számokkal indítottuk a beszélgetést. Igen. Meg európaiakkal, viszont ezek az ellátórendszerek nem egységesek, tehát azt mondom, hogy a hány ország annyi szokás, de elég sokféle megoldással működnek, tehát különböző fejlettségi vagy különböző problémaszintekről indulunk, de akkor ez mondhatni úgy, hogy univerzális megoldásjavaslat, tehát mindenhol működőképesek lennének.
Abszolút, egy kicsit máshova tolódnak a hangsúlyok, de az alapvető tendenciák, amik érintik az egészségügyet, az előregedő társadalom, a komoly társbetegségek megjelenése, a kevés szakorvos, az mindenhol jelentkezik. Nyilván, ahogy mondod, Európában mások a problémák, és mások a problémák Afrikában, ahol még egy nagyon kezdetleges rendszer van, és ott például a betegek el is fogadják, hogy több napot kelljen utazniuk ahhoz, hogy kórházi ellátást kapjanak. Tehát máshonnan indulunk, de azért alapvetően a tendenciák, amik hatnak ránk, azonosak.
Hát bízunk benne, hogy ezek meg is valósulnak, vagy neked még van kérdés?
Igen, maga ez a 9 pont, az érdekel, hogy végül is ki a cél, vagy kinek külditek el, vagy hogy mi elsősorban kormányok, döntéshozók szerte a világon, vagy hogy kiket céloztatok ezzel a cselekvési tervvel, amit kidolgoztatok ezzel a 9 pontos, ez hogy működik?
Hát mindenhol igyekszünk elmondani, tehát dolgozunk együtt kormányokkal, egészségügyi rendszerek, sőt társadalombiztosítási rendszerek kidolgozásán vagy átalakításán. Aha. És aztán helyi szinten, tehát a kórházakkal is felvesszük a kapcsolatot, velük is beszélgetünk, vagy akár egész pici szakrendelőkkel. Tehát uh-huh. nagyjából hasonlóak, természetesen a nagyságrendek mások, így a problémák is mások, a folyamatok mások, de a megközelítés az azonos.
Uh-huh. Értem. Oké, és világos. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk.
Nagyon szívesen örülök neki.
Jó munkát és szép napot kívánunk.
Köszönöm nektek,
szervusz.
És további optimista pénteket.
Köszönöm. Karnesz Margóval, a KPMG egészségügyi tanácsadásért felelős igazgatójával beszélgettünk egy hatékonyabb egészségügy létrehozhatóságáról.
Adatgazda, a millás reggeli adatalapú döntéshozatal rovata hangzott el, hogy a nyers adatokból valódi üzleti érték legyen.
Ez továbbra is a Millás reggelét a 9.9 Jazzin. Méghozzá devizapiaci blokkunk következik egy kiváló szakértővel, Kuti Ákossal, az MKB Bank vezető elemzőjével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
És hát tudom, hogy miről terveztél beszélni, mert hát így néztem ezt is, azt is, a font talán, nem? Ami úgy hozott valami olyan mozgást, ami meg hát a mögöttes tartalom és történet is olyan, amiről még esetleg egy bört legalább lehúzhatnánk, meg majd még egy csomót, hiszen a Brexit tárgyalások ugye adnak muníciót bőven, ami talán most leginkább mozgatja az árfolyamot.
Jó, hát akkor kezdjük a fonttal, bár más oldalról próbáltuk megkezelni a földgömböt. Ugye végül is azt látjuk...
Melyik oldaláról? Csak áruljuk el, hogy nehogy kihagyjuk.
Kicsit nyugatabbra, dollár oldaláról.
Igen? Na, akkor mindenképp dollár.
A font is egy abszolút egy fontos téma, hiszen ugye vasárnap ülnek össze a Nagy-Britannia részéről, Theresa May, illetve a csapata, valamint az EU bizottság részéről azok, akik dönthetnek arról, hogy hogyan lépnek tovább. Múlt héten megjelent ez a könnyed 585 oldalas olvasmány, amiről már beszélgettünk, hogy sok minden kérdésre választott, de ugyanannyi kérdés nyitva is maradt annak kapcsán, hogy hogyan működnek majd a kereskedelmi kapcsolatok, milyen vámokat és hogyan kell kivetni, milyen termékekre, ki hogyan fog dolgozni majd az esetleges szétválást követően, mennyit járul a kasszához majd Nagy-Britannia a szétválási tárgyalások követően, amikor megtörténik ez a megállapodás. Tehát sok-sok kérdés azért nyitva maradt. De ezt láttuk is a font árfolyamában, még múlt héten nagyon komoly optimizmusra veszte ezt az egész döntés sorozatot. Aztán ahogy a hét vége felé haladtunk, és szóba került a Theresa May ellen lebegtetett bizalmatlansági indítvány, illetve az alsóházban várható keménység, azért láttuk, hogy ez az optimizmus azért elkezdett porladni a kereskedésben, és az 1.31-es szintekről vissza is jöttünk egy 27-28 sávba a font dollár tekintetében, de más devizákkal szemben is azért visszagyengült egész pontosan a font. Erről tekintve nagyjából azért látszik a különböző megszólásokból és a különböző szakmai háttéranyagokból, hogy akármennyire is van dilemma a szétválás követően, mégiscsak azért mindkét fél egyedülre azon az állásponton van, hogy valahogy azért egybe kellene tartani ezt a gazdasági, kereskedelmi, társadalmi övezetet. Tehát minden érdek, minden megszólás azért azt felé mutat, hogy próbáljuk egyben tartani, de ugyanakkor fontos, hogy azon az ajtón, ahol mondjuk a britek kimennének, nem menjenek más országok, hát a túlzottan jó feltételekkel lehetne kilépni az EU-ból, akkor szóba kerülhet, hogy az olaszok is úgy gondolják, hogy akkor itt a felhívás keringőre, vagy akár a görögök, vagy más déli állam gondolhatja úgy, hogy akkor én is megpróbálom, mert lehet összességében kedvezőbb kondíciókat kivívni egy ilyen szétválási szavazással, mondjuk ha úgy tekintjük. Tehát ilyen kompromisszumra kell jutni, nagyon nehéz ez a megállapodás, és ezért húzódik ez most már több mint 2,5 éve, de látszik azért, hogy lesznek majd olyan ügyes megállapodások, kompromisszumok, amikkel lehet azért a sebeket gyógyítani, és hosszú távon azért nem úgy tűnik most, hogy nagyon-nagyon durva szétválásra kellene felkészülnünk.
Világos. Jó, akkor nyilván az árak meg úgy alakulnak majd a font erőssége, gyengesége, ugye, ahogy éppen a szél fütyül, vagy ahogy éppen a hírek jönnek, hogy mennyiben sikeres az előhaladás a soft vagy a hard Brexit felé.
Ha úgy nézzük, hogy a piaci mozgások ahhoz képest, amit láttunk 2016 közepétől, 2018 közepéig nagyon hevesek voltak, most az utóbbi néhány hét meglepően visszafogott kilengéseket mutat a font és a főbb devizák vonatkozásában, tehát inkább azért pont ezekkel a várakozásokkal, pont a kommentárokkal, szakmanyagokkal alapján azért úgy tűnik, hogy inkább az okozna nagyobb kilengést a font esetében, ha nem sikerülne kompromisszumra jutni a feleknek. Ha jönne mondjuk egy megállapodás, vagy valami azért körvonalazódna, akkor a lehet ugyan egy kisebb fonterősödés benne, de még akkor is látjuk, hogy a következő néhány évben fog eldőlni, hogy pontosan milyen kondíciók mentén működnek együtt a szereplők, tehát azért az optimizmus, az mondjuk, hogy azért limitált vagy mérsékelt maradhat, pusztán ezért mondjuk nem érdemes ugye a fontba fektetni, vagy a fontot megvenni más devizákkal
szemben. Igen, a csalódottság forgatókönyv megvalósulása esetében pedig olvastam olyan bankházat is, ahol az elemzők ilyen egy 20-as font dollárt tippelnek a mostani 1.2870-ről, tehát azt hiszem ott lenne igazán nagy földindulás, ahogy te is várod, inkább ott lenne hevesebb mozgás abban az esetben.
Jártunk ezeken a szinteken is, amíg visszanéztünk 2006-ig szavazás követő
időszakra,
hogy 1.17-1.18-as szinteken is járt azért a kereszt árfolyam, hogy akkor nagyon-nagyon borúsan látták a jövőt a szereplők, tehát nem lenne ilyen szempontból meglepetés, de azért azt is érdemes szem előtt tartani, hogy ha mégsem jön össze ez a megállapodás, akkor ugye azért nem áll meg az élet, tehát hogy azért láttunk ilyet a történelemben, hogy nagyon hirtelen változásokat akár néhány év évtized alatt azért úgy lehet gondolni, át lehet dolgozni, tehát nem tűnik el teljesen a sűjesztőben Nagy-Britannia, csak máshogy kell majd kezelni ezt a helyzetet. Ugye, mint egy szakítás után, hosszú kapcsolat van, néhány év, néhány évtized, azért nem felejtik el egymást a volt feleség mondjuk egy válás követően, de azért máshogy viszonyulnak egymáshoz, hogyha már túl vannak egy váláson, tehát így érdemes ezt is kezelni.
Világos. Na, akkor nézzük a dollárt, ugye az is izgalmas lehet, mert nagyjából most megint az, nem nagyjából, teljesen az az irány, amit ti is vártatok még az év vége felé. Talán annak is köszönhetően, ugye, hogy Fed prominensek most azt feszegetik, hogy valóban kell-e majd ilyen ütemben szigorítani, vagy át kell-e gondolni ezt a pályát.
Igen, pont erről beszélgettünk még a bejelentkezés előtt Gáborral, hogy ugye, hálaadás és euróvétel volt igazából az elmúlt órákban a mérvadó a devizapiacokon, hiszen azt láttuk, hogy pont ezek a félelmek kerültek előtérbe. Egyrészt egy magasabb inflációs környezet, magasabb kamatok az Egyesült Államok gazdaságában, másrészt azért látszik, hogy ha Trumpnak a fiskális csomagja kifut, akkor azért utána természetszerűleg csökkenni fog a gazdasági növekedés a tengeren túlon. Tehát, hogy ugyanarról szól a dilemma, mint amit említettél is, hogy most akkor mi lesz a kamatemelésekkel, de valahol a sztori vége még mindig az, hogy 19 végén, vagy esetleg 2020 legeslegelején véget ér a kamatemelési ciklus. Tehát erre érdemes figyelni, hogy az, hogy most pontosan milyen ütemezéssel lesz, mondjuk a márciusban lesz, de júniusban nem, vagy márciusban nem lesz, de júniusban mégis, mondjuk jövőre kamatemelés, hogy ezek ilyen kicsit apróbb dolgoknak tűnnek, de egy kicsit hátrébb tekintve a nagy egészet, akkor azért azt látjuk, hogy ez a legfontosabb tényező, hogyha mindent összevetünk, hogy lassan-lassan véget ér a kamatemelési ciklus. A másik oldalon nézem mondjuk az eurózóna gazdasági aktivitását, lendületét, dinamikáját tekintve, de továbbra is van egy elég komoly különbség északi déli áramok között, de összességében úgy véljük, hogy akármennyi is le van maradva mondjuk a déli régió az üzleti ciklusban az északiakhoz képest, ezért jövő második felében el kell kezdeni a kamatemelést az LKB-nak az inflációs kilátások miatt, úgyhogy ez erősített még bennünket ismét pár hét ezelőtt, amikor az 1.18-as idei évvégi kurzusról beszélgettünk, meg 1.26-ról jövő év végére, mint pontbecslés, vagy ízügyi becslés. Pont tegnap egy ügyfél találkozón jártunk, és nagyon komoly kérdéseket tettek fel ennek az ügyfelek, hogy nem biztos, hogy az 1.26 az, tehát úgy kérdeztem, hogy 1.26 mi történik, hogyha ez nem teljesül, mi van, hogyha nincs meg az 1.26, és akkor erre igazából olyan választottunk, hogy azt kell érdemes mindenkinek átgondolni, hogyha mégis bejön az 1.26, az mondjuk a saját helyzetét, a saját vállalkozásának a pénzügyi helyzetét hogyan érinti, hogy az 1.26 a teleszére mondjuk, akár egy import, akár egy export tevékenységben, egy ilyen gyenge dollárral tud-e úgy fennmaradni az ára, és hogy az üzleti terv az nem sérül, tehát inkább így érdemes tekinteni ezekre az előjelzésekre is, hogy készüljünk föl, de azért, hogy a prudens pénzügyi vezetőnek azt is látnia kell, hogyha esetleg ugye más folyamatok zajlanak a világban, akkor is azért biztosítani kell az üzleti tervnek a teljesülését, tehát hogy a fedezés, fedezeti politika, a hedge politika azért ez nem kerülhet ki a látókörbe pont egy ilyen nagyon intenzív gazdasági helyzet kilátások mellett.
Világos. Jó, hát köszönjük szépen ezt a két izgalmas sztorit. Jövő héten kicsit sűrűbb hét lesz megint, ugye Amerikában vége lesznek az ünnepeknek, és visszajönnek a placra, úgyhogy további izgalmat tartogatnak majd, és beszámolunk ezekről. Köszi még egyszer, szép napot, jó munkát!
Köszönöm, viszont
kívánok! Szia, szia! Kuti Ákossal, az MKB Bank vezető elemzőjével beszélgettünk.
Mit írnak a hallgatók?
Hú, nagyon le vagyunk maradva, mert ahogy sejtettem, az történt, hogy nem jöttek meg az üzenetek.
Mondtam én, hogy Franconiról lefagyasztja.
Igen, teljesen. De azt mondja, hogy hú, hát nem is tudom, hol kezdjem, lehet, hogy a híreket le kéne nyomni, mert a WhatsApp az nem is működik. Jó, így
egyszerűen.
Még, még nem állt teljesen a helyre a rend.
Már a fejedben, tehát sok az SMS ezek között.
Nem csak a fejedben, hanem a WhatsApp effektív, tehát azt nem tudom, mert nem látom, tehát az még nem működik. Az SMS lassú, és azt mondja, hogy optimizmus a mostani hétvégén nem munkanap a szombat. Ja, igen, de a következő jövő héten meg igen, így is van.
Tényleg, megint?
Igen, én is meglepődtem, én a Google kalendárból szúrtam ki, mert ezeket nem tudom követni.
Jövő héten mit dolgozunk le? Nincs a környéken ünnep.
Nem tudom, a szilvesztert szerintem, mert a karácsony már, mintha megtettük volna.
Nem, azt még nem tettük meg, tehát kettőt kellett ledolgozni, most ugye október 23-nál is, meg november 1-én is volt, az a kettő meg volt, de most már előre megyünk, akkor lehet, hogy 24, 25, 26 az a hétfőket szerda, akkor mit dolgozunk le? Most tényleg nem értem.
Tőlem ne kérdezz.
Na jó, utána nézünk, jó?
Mondom, a Google kalendárból derült ki egyáltalán, hogy december 1-en munkanap. Azt mondja, hogy 48-kor Balázs most sokakra a frászt hoztad. Hát én! Szerintem azzal a 48-kor. Ja nem akkor matekoltunk a benzinára. Mit mondtam, hogy 48-kor? Te úristen! Na visszahallgatom.
Jó, meg akkor kell gondolni többször, minden szabadat. Igen.
Többször megrémisztettük már a hallgatókat, de most mit tanulja most már a pontos, ugye, üzemanyagárakkal? Vagy,
Balázs, azt már elmondtam fél órája.
Tényleg?
Nem figyeltél?
Én nem hallgatok híreket. Hát én dolgozom, hogy híreket hallgatom, ne arra.
Jó gondoltam én ott hét előtt. 5 forinttal.
A gázolaj.
És 6-tal lett olcsóbb a gázolaj. Nem, 5-tel a benzin.
A gázolaj. Akkor azt én is mondtam, nekem is jó rém lett. Azért jegyeztem meg, mert először szűkült visszafele a marzs, ugye, tehát, hogy többet olcsóbbodik a gázolaj, mint a benzin. Minek?
Olcsóbbodik.
Jó.
Halálom, az influencer mellett.
Az, jó.
Csökken az ára.
Csökken az ára, igen.
Köszönöm.
És mit tanulja, elmondja, hogy mindjárt helyesen.
Nem, most nem mondom.
Nem, csak fél óránként.
Most mondtam el.
De egyszer mondtad el, akkor mondd mást. Utána pedig visszajövök és folytatjuk a Millás reggelit, a 9.9 Jazzin.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.